Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Hosszú szünet után veszi át a zenekar vezetését Kocsis Zoltán után. Ez azért nem egy egyszerű feladat így.
Nagyon megtisztelő Kocsis Zoltán után ismét főzeneigazgatójának lenni a Nemzeti Filharmonikusoknak. Hamar Zsolt Karnagyúr egyébként zeneigazgatóként a zenekar munkáját néhány évig irányította Kocsis Zoltán halála után, de ha jól tudom, Kocsis Zoltán, aki tényleg egy géniusz volt és a 20. század egyik nemzetközileg is legjelentősebb zongoristája és muzsikusa, ő utána én vagyok a következő főzeneigazgató, tehát a szakmai, a művészi vezetői tevékenységem kiterjed a Nemzeti Filharmonikus zenekarra és az énekarra egyaránt. Óriási megtiszteltetés egy ilyen gigász nyomdokhajra lépni kétségtelenül.
Tudom, hogy a mostani évad az még nem az ön által összerakott évad. Valamiféle koncepcionális váltás történik-e a zenekar életébe, illetve az énekar életébe?
Nehéz éveken van túl ez az együttes, tehát körülbelül 2 esztendeje nincsen művészeti vezetése a Nemzeti Filharmonikus Zenekarnak és az énekarnak, és igazából kiváló produkciók jöttek eddig is létre, és a következő évad és a 22-23-as évad is nagyszerű produkciókban gazdag lesz, erről főigazgató úr a sajtótájékoztatón részletekbe menően szólt. Engem ez a megkeresés a muzsikus kollégák és a menedzsment részéről a legkomolyabb formában április 2. felében ért el, akkor érkezett el hozzám. Én akkor végig gondoltam a dolgokat, és kértem egy társulati ülést, először a zenekar, majd utána az énekar tagjaival is. Ezeken én elmondtam, hogy mit tudok kvázi felajánlani nekik. Ezt úgy értem, hogy én még egy bő esztendeig a Magyar Művészeti Akadémia elnöke vagyok 23 novemberéig, tehát addig a naptáram nagyon sok szempontból sűrű, nem csak a egyéb karmesteri felkéréseim miatt, amelyeket már jó előre nyilván lekötöttünk, hanem az akadémiai elnöki, az mégis egy alkotmányos köztestület irányítása az elég komoly feladat, és nagyon sok energiát és időt követel természetesen. Én azt tudtam nekik ígérni, hogy az első szezonokban mondjuk minimum 4 produkciót fogok vezényelni, ez sokkal kevesebb annál, mint egy vérbeli főzeneigazgató tenni, viszont egy szakmai kontrollt gyakorolok a többi produkció felett, tehát a nem általam megtervezett 22-23-as évadban minden produkció lesz valamilyen fajta mintavételem, amelyben a minőséget látom, és azt, hogy milyen munka folyt abban az adott produkcióban, milyen eredményre vezetett, és egyébként a 23-24-es évadot azt már nagyjából én tervezem meg, abban még megtartom az idei 22-23-as bérlet struktúrát, mert a fokozatosságnak a híve vagyok minden területen. Tehát nem tartottam volna szerencsésnek, hogy amikor május elején, most néhány hónappal ezelőtt elvállaltam ezt a megtisztelő felkérést, akkor elkezdjek változtatni olyan évadon, amely néhány hónappal később kezdődik. Tehát ezért volt egy logikus fokozatossága az elvem, tehát 23-24 az még az idei bérlet struktúrában lesz, de már általam megtervezett tartalommal is jelentős részben általam javasolt vendégművészekkel, és 24-25-re adok magamnak úgymond teljesen szabad kezet, hogy az eddigi tapasztalatok alapján bármilyen fajta változtatást kezdeményezhessünk azon az évadon. Itt arra gondolok, hogy adott esetben más bérlet struktúrákat alkalmazunk, adott esetben lehet, hogy keverhetünk helyszíneket is egy-egy bérleten belül. Az a célom a szakmai vezetéssel, hogy jó műsorokat játszon ez a zenekar. Nyilván nagyon nagy a felelőssége a magyar repertoár terén, mint a magyar állam és a magyar adófizetők által fenntartott legnagyobb létszámú komoly zenei előadó együttesnek. Az egész világon kevés példa van ilyen nagyméretű oratórium kórus és ilyen nagymértékű szimfonikus zenekar szimbiózisára. Ez egy óriási érték, amelynek a súlyát és jelentőségét meg kell tudni becsülni, és felelősséggel tartozunk nyilvánvalóan a nemzeti kulturális örökségünkért a magyar zenét. Elsősorban nyilván 19., 20., 21. századra gondolok, hiszen a régebbi zene az tulajdonképpen nem annyira ennek az együttesnek a repertoárja, bár ott is nagyon fontos, hogy az ottani tapasztalataimat is, ha lehet, és van rá igény a kollégák részéről, akkor szívesen megpróbálom alkalmazni a Nemzeti Filharmonikusoknál végzett munkámban. Egyébként megkérdeztem a zenekarnak és a kórusnak is a művészeti tanácsát, hogy kérem, hogy fogalmazzák meg számomra, hogy milyen repertoárt várnak például tőlem. Szerintem az a legegyszerűbb, hogyha ők mondják meg, hogy mit szeretnék, hogy én csináljak, és is nagyon örültem annak, hogy mind a zenekar, mind a kórus a francia nagy romantikát említette, amelyik szívemhez különlegesen közel áll, és valószínűleg ebben a meghívásomban volt szerepe annak, hogy 21 decemberében nagy élmény volt mindannyiunk számára. A közönség, de úgy érzem, hogy a kollégák és számomra is Félicien David Herculanum című francia romantikus nagyoperájának a koncertszerű előadása.
Azt már lehet tudni, hogy most itt ebben az átmeneti időszakban ön mit fog vezényelni?
Én valószínűleg főzeneigazgatóként jelen tudomásom szerint most december 23-án fog egy Bach műsorral bemutatkozni a MÜPA-ban, de hát karácsonyi koncerten szerintem logikus, hogy az ember Bach karácsonyi tudomát adja elő Magyarországon. December 23-án azért Krisztus születésére készülünk.
Főzeneigazgatóként inkább a megvalósítandó koncepció érdekében bevállal olyan vezényléseket, ami talán nem feltétlenül az ön szívének kedves, vagy pedig kicsemegézi a saját kedvenceit?
A dolog a minőség. Tehát a legjobb minőségű koncerteket kell adnunk, ennek pedig az a módja, hogy mindig a létező lehető legjobb elérhető karmester és elérhető szólista vegyen részt a zenekar és a zenekar koncertjein. Tehát én olyasmit szándékozom dirigálni, amihez értek. Az imént említettem a francia nagyromantikát, ez például egy nagyon fontos terület számomra, és ezért, ha egy produkciót kiemelhetnék, akkor ez a 23. februárjában megvalósuló Massenet Werther produkció lesz, amelyet a világ legkiemelkedő francia romantikus repertoárt éneklő énekeseivel, például Véronique Jeansszal és Tassis Christianissal fogunk rögzíteni a MÜPA-ban, de néhány hónappal később a 23 áprilisi jubileumi koncertet, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar 100 éves jubileumi koncertjét is említeném. Ennek a műsorral azért hadd ne beszéljek, mert ez még titok, ezt majd egy külön sajtótájékoztató keretében fogjuk bejelenteni.
A közönség hogy áll a műfajhoz, az oratórikus előadáshoz a Nemzeti Filharmonikus Zenekarnak? Ugye azt tudjuk, hogy van egy törzs közönsége. Próbálnak-e nyitni új közönségszegmensek felé?
Természetesen, hogy a zenekarnak rendkívül gazdag programja van. A közönség vonatkozásában, legyünk őszinték, nagyon nehéz helyzetben van az egész klasszikus zene, nem csak Magyarországon, hanem Európában. A Covid-járvány rendkívül megtépázta a közönségnek a személyes megjelenési szokásait, felvirágoztatta az online zenehallgatást, tehát volt jó oldala is a dolognak, tehát például fantasztikus, amit a webcast programjával, akár a MÜPA, akár a Filharmónia elért az elmúlt egy-két esztendőben. Ezek nagy eredmények, de a fizikai jelenléttel járó koncerthallgatás, az bizony válságban van egész Európában, az egész világon, és most a nyakunkon egy hatalmas gazdasági válság, ami nyilván nem könnyíti meg a helyzetet, ezek között a nehéz körülmények között talpon kell maradni, és újra tovább kell építeni a közönséget. Én szerintem minden területen egy menekülő út van, ha szabad így fogalmaznom, ez a minél magasabb minőség.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Az elmúlt évek egyik legmeghatározóbb eseménye volt a koronavírus járvány és a koronavírus válság, hiszen a modern világ szembe került azzal, hogy egy betegség igen gyorsan el tud terjedni, nem csak a szegényebb országokban, hanem gyakorlatilag egy mindenkit érintő problémáról volt szó, és erre a problémára a legjobb védekezést vagy megoldást a védőoltások jelentették, és rengeteg cég azonnal belevetette magát a koronavírus elleni oltásoknak az elkészítésébe, és hát megjelentek az mRNA-s típusú vakcinák, amikkel küzdöttünk gyakorlatilag a koronavírus ellen, ugye több cég is ilyen vakcinával állt elő. Felmerült most az a probléma, hogy a Moderna jelezte, hogy a Pfizer-BioNTech lemásolta az ő szabadalmát az mRNA-s vakcinájánál, ezzel gyakorlatilag egy oltalomsértést követett el, és hát most vitorlási pert indított a Moderna a Pfizer-BioNTech ellen. Azt hiszem, hogy azzal kellene kezdenünk a beszélgetésünket, mert talán ez a legfontosabb, hogy jelentheti-e azt ez a per, hogy ki kell vonni, mondjuk, vagy nem lehet a továbbiakban használni a Pfizer vakcináját, kell ettől tartanunk, hogy ezek eltűnhetnek az orvosoktól?
Alapesetben egy szabadalombitorlási pernek lehetne ilyen kimenetele, tehát, hogy a vitorlással vádott terméket, azt ki kell vonni a piacról, mind a már piacon lévőt, mind a jövőbeli terméket. A Moderna sajtótájékoztatójában azonban közölte, hogy semmiképpen ilyet nem fog csinálni, ő nem akar rossz fiú lenni ebben a történetben. Tehát nem kell ettől félni ilyen esetben.
Azt mondtuk, hogy mRNA-s vakcina, de talán ez nem teljesen egyértelmű, hogy mit is jelent, hiszen mi átlag emberek ugye megkaptunk egy oltást, amikor elmentünk, hogy védve legyünk a koronavírus ellen. Mit is jelent pontosan ez az mRNA-s technológia, amit szabadalmaztatott, levédetett a Moderna, és amit hát a Pfizer-BioNTech felhasználta saját oltóanyagához.
Az oltásoknál az a lényeg, hogy a szervezetnek bemutassuk valamilyen módon azt, hogy mi is az a vírus, baktérium, az a gonosz ágens, akinek a támadására fel kell készülni. Tehát valamilyen módon be kell juttatni a szervezetbe ennek a támadó ágensnek a vagy egy legyengített változatát, vagy csak egy részét, és akkor a szervezet az ezt látja, megtanulja, hogy ki ellen kell küzdeni. Az alapoltások erről szólnak, hogy legyengített vírus, vagy baktériumot, vagy annak egy részét fecskendezik be. Ez körülbelül olyan, mintha otthon ülünk a karanténban, éhesek vagyunk, enni szeretnénk valamit, akkor rendelünk ételt, és akkor az ételfutár kihozza nekünk, és el tudjuk fogyasztani az ételt. Ehhez képest az mRNA-s vakcina, az mRNA-s tartalmaz, ami a nevében is benne van, hogy ez egy messenger RNA-s, magyarul egy hírvívő RNA-s, ez azt jelenti, hogy a információt tartalmaz, hogy hogyan kell legyártani a vírusnak azt a fehérjét, ami ellen az immunrendszerünk kialakít egy védekezési mechanizmust. Az előző példával élve ez körülbelül olyan, mint hogyha nem az ételfutár hozna nekünk az ételt, hanem a postás hozna a borítékban a receptet, és az alapján mi az otthon a hűtőszekrényben lévő dolgokból meg tudjuk főzni magunknak az ételt. Azért is jó az mRNA-s vakcina, mert egy darab mRNA-s molekuláról többször is leolvasható az információ, azaz egy mRNA-s molekuláról több fehérje is szintetizálható, ellentétben a hagyományos oltásokkal, ahol ha egy fehérje molekulát nézzünk, akkor az egy fehérje molekula a szervezeten belül is. Úgyhogy ez a többszörözés is egy lényeges eleme az mRNA-s vakcináknak. Azonban van ezekkel egy probléma, nevezetesen az, hogy az mRNA-s az egy nagyon érzékeny molekula, a szervezet pillanatok alatt le tudja bontani, illetve az immunrendszer ezt külső betulakodóként felismerve egy reakciót is kivált, mindenféle gyulladásos folyamatokat indít el. Hogyha visszatérünk az előző példára, ez körülbelül olyan, mintha a postás bedobná a borítékban ezt a receptet nekünk, de a kutyánk az ezt elveszi, széttéti, megbetegszik tőle, és nem tudjuk végül is ez alapján otthon megfőzni az ételt. Ugyanezt történne, ha a szervezetbe egy natúr mRNA-s molekulát beadnák oltás formájában, az pillanatok alatt megemészteni a szervezet, és még gyulladásos folyamatokat, betegségeket is kiváltana.
A Modernának egy kettős szabadalma van. Ugye 2010 és 16 között nyújtott be több szabadalmat az mRNA-s vakcinákkal kapcsolatban. Mi ez a kettős szabadalom? Jól sejtem, hogy akkor itt ennek a recept bevitelnek a módja az egyik szabadalom, a másik pedig az, hogy ez biztonságosan meg is érkezzen a szervezetünkbe?
Igen, tulajdonképpen valóban erről van szó, de még érdemes egy pillanatra visszakanyarodni egy korábbi szabadalomhoz, és 2005-ben még Karikó Katalin és Drew Weissman szabadalmaztatták azt a típusú mRNA-st, ami nem megy tönkre a szervezetben, és a kód is leolvasható róla, tehát mindezt mind a kettőt tudja. És ennek az, mondjuk az, hogy alapszabadalomnak a továbbfejlesztett változata az a kettő szabadalom, ami most a Modernáé, és ami alapján a Modern ezt a szabadalombitorlási eljárást elindította.
Beszéljünk a Modernának a szabadalmáról is, hogy mi az a kettős szabadalom, amit itt a Moderna magáinak tudhatott, és amit megsértett a Pfizer-BioNTech.
Egyik, amit még a 2011-ben jelentett be a Moderna, az arra vonatkozik, hogy erre az mRNA-sre, hogy ez egy láncszerű molekula, négy különböző építő elemből áll föl, és ezeknek az építőelemeknek a sorrendje az, ami az információt hordozza, hogy ennek az egyik elemét kicserélik, és erre rátesznek egy kémiai bücsköt. A vegyészetnek mondom, ez az egyes nitrogénen egy metilcsoport, laikusoknak elég talán annyi, hogy kis bücsök van ezen az mRNA-s molekulán, és amikor az immunrendszer ezt megpróbálja letapogatni, akkor ez a bücsök megzavar, és akkor az immunrendszer nem foglalkozik vele, és hagyja tenni a dolgát. Ez a Modernának az egyik szabadalom, ez a bücsök szabadalom. A másik pedig arra vonatkozik, hogy hogyan lehet bejuttatni a szervezetbe ezt az mRNA-s molekulát, talán a Szabadi Fekete István után a másikat tutajos szabadalomnak elnevezni, mert az arról szól, hogy mi az a hajó, amivel be lehet vinni az mRNA-s molekulát. Ez egy nagyon pici kis zsákocska, amiben belecsomagolják az mRNA-s molekulát. Ez egy 10⁻⁹ nanométer átmérőjű lipid nanorészecskének mondott mini zsákocska, és ebben a második szabadalomban le van írva, hogy hogyan is épül fel ez a lipid nanorészecske, és az is le van írva ebben a második szabadalomban, hogy az mRNA-s molekula az a koronavírus, ugye itt még nem tudtuk, hogy ez lesz majd egy SARS-CoV-2 koronavírus, ami a mostani járványt okozta, hanem általában a koronavírusok ellen fejlesztett oltásokhoz ez az mRNA-s molekula a koronavírusnak a tüskefehérjéjét kódolja. Tehát a második szabadalom egy picit ilyen kettős szabadalom, hogy egyrészt ezt a kis zsákocskát védi, másrészt az, hogy ebben milyen mRNA-s, azaz a tüskefehérjét kódoló mRNA-s csomagoljuk. És ez a kettő szabadalma van most a Modernának, amire azt mondja, hogy az ebben lévő találmányok közül mind a kettő megvalósul a Pfizer-BioNTech Comirnaty vakcinájában.
Akkor beszéljünk is erről erről a perről, amit ugye a Moderna most elindított a rivális céggel szemben. Ugye ez egy szabadalom bitorlási per. Mit is jelent ez pontosan? Hogy működik egy ilyen per, és milyen végkimenetele lehet ennek? Milyen szankciók várhatnak esetleg a Pfizer-BioNTech-re? Illetve van-e arra esélye, vagy lehetősége, hogy kimentse magát, mondván, hogy ők is felfedezték ezt a technológiát?
Most még nem vagyunk abban a stádium, hogy tudjuk, hogy mi lesz ennek a kimenetele. Nagyon sokféle kimenetele lehetséges. Ugye a pert az USA-ban és Németországban indították el. Két szabadalom alapján, mivel ez a kettő szabadalom egymástól független műszaki megoldásokat véd, valószínűleg a bíróságok szét fogják ezt választani két külön perre a két országban, tehát akkor összesen már négy perről beszélünk lényegileg, és lehet, hogy az USA-ban így döntenek, Európában úgy döntenek, lehet, hogy az egyik szabadalom kapcsán megállapítja a bíróság a bitorlást, a másik szabadalom kapcsán nem. Ezt most még nem tudjuk. A szabadalombitorlási perekben azt vizsgálják, hogy a szabadalom által biztosított úgynevezett oltalmi körbe, tehát magyarul amit a szabadalom lefed, abba beleesik egy bitorlónak állított termék, jelen esetben a Comirnaty vakcina, vagy sem. Ezt fogják vizsgálni a bíróságok, és ez tulajdonképpen úgy megy, hogy a szabadalmaknak vannak igénypontjaik. Ezt azért hívják igénypontnak, mert a szabadalmi bejelentő, ugye jelen esetben a Moderna, amikor bejelentette a szabadalmat, ebben az igénypontban foglalta össze azt, hogy ő mire kéri a szabadalmat, tehát mi az ő igénye, mi az ő oltalmi igénye. És ez a szabadalmi igénypont, ez egy nagyon-nagyon rövid, néhány soros, tulajdonképpen felsorolása műszaki paramétereknek, amire ő a szabadalmat kéri. Amúgy az első szabadalom az egy 45 oldalas, a második szabadalom egy több mint 500 oldalas szabadalom, aminek ez a több 10 vagy több 100 oldala tulajdonképpen ennek a néhány soros igénypontnak a magyarázata. És a bíróságok azt fogják vizsgálni, hogy ami az igénypontban le van írva, tehát az a néhány sorban összefoglalt műszaki jellemzők, azok igazak-e a Pfizer-BioNTech Comirnaty vakcinájára, vagy sem. Ha az igénypontban szereplő összes műszaki paraméter igaz a vakcinára, akkor a vakcina bitorolja azt a szabadalmat. Ha egy olyan is van, ami nem igaz ezek közül, akkor nem fogja bitorolni. Tehát ezt vizsgálják majd a bíróságok.
Kell attól tartanunk ezzel kapcsolatban, hogy nem annyira jó a Pfizer-BioNTech vakcinája, mert mint arra értem, hogy nyilván a technológiát a Moderna fejlesztette ki, a másolat talán sosem lehet olyan, mint az eredeti. Kell ettől félni, hogy esetleg mondjuk a Pfizer-BioNTech akkor így nem olyan jó vakcina, mint mondjuk a Modernának az eredetie?
Nem, semmiképpen nem kell ettől félni, ez a per nem erről szól. Itt nem fogják azt vizsgálni, hogy ez hatékonyság, biztonságosság, vagy egyéb orvosi szempontokból jobb, rosszabb, vagy milyen. Úgyhogy erről az a bírósági ítélet ez nem fog semmit mondani, ezt nem fogják vizsgálni. A Pfizer-BioNTech Comirnaty vakcinája az ugyanolyan jó, mint eddig volt, ez nem fog változtatni ez a per ezen a kérdésen.
Ugye azt mindannyian tudjuk, hogy Pfizer-BioNTech-nél ugye Karikó Katalin, magyar kutató is részt vett a vakcina kifejlesztésében, már volt róla szó itt a beszélgetésünk kapcsán. Megszólalt az ügyben? Hogyan vélekedik erről a helyzetről? Tudunk-e az ő álláspontjáról valamit?
Igen, ő a Science tudományos magazinnak nyilatkozott ennek a pernek a kapcsán, és ő azt nyilatkozta, hogy még az első szabadalom, tehát az, amit bütyök szabadalomnak neveztünk, annak kapcsán nyilatkozta, hogy azt a konkrét kémiai bütyköt, amit ott szabadalmazhatott a Moderna, azt ők igazából már leírták egy korábbi szabadalmi bejelentésükben, amivel Karikó Katalin előre vetítette, hogy a Pfizer-BioNTech lehetséges reakciója erre a perre, az ellentámadása erre a perre az lehet, hogy megkérdőjelezik azt, hogy a Modernának ez a szabadalma valóban olyan találmányt ír le, ami szabadalmaztatható volt, hiszen hogyha egy találmány nem új a szabadalmi bejelentés napján, akkor az nem szabadalmaztatható. És ezzel a nyilatkozattal Karikó Katalin ezt előrevetítette, hogy esetleg egy ilyen ellentámadást alkalmazhatnak, vagy hiszen ő tulajdonképpen ezt nyilatkozta, hogy nem új a Modernának az a találmány, amit szabadalmaztatott. Ez azért nem ilyen egyszerű kérdés, tehát ezt nyilván majd a bíróságok meg fogják vizsgálni, ez nem olyan egyszerűen eldönthető, akármennyire is ilyen egyszerűnek tűnik.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.